Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Kedves testvéreim, hallgassátok meg az igehirdetés kijelölt alapigéjét, úgy, amint megírva találjuk, János evangéliumának 9. fejezetében a 24-től a 38. versig a következőképpen. Oda hívták tehát másodszor is azt az embert, aki nemrég még vak volt, és ezt mondták neki. Dicsőítsd az Istent! Mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös. Ő így válaszolt. Hogy bűnös-e, nem tudom. Egyet tudok. Bár vak voltam, most látok. Ekkor megkérdezték tőle. Mit tett veled? Hogyan nyitotta meg a szemedet? Ő így válaszolt. Megmondtam már nektek, de nem hallgattatok rám. Miért akarjátok ismét hallani? Talán ti is a tanítványai akartok lenni? Megszitták, és ezt mondták. Te vagy az ő tanítványa, mi Mózes tanítványai vagyunk. Mi tudjuk, hogy Mózeshez szólt az Isten, de erről azt sem tudjuk, honnan való. Az ember így válaszolt nekik. Ebben az a csodálatos, hogy ti nem tudjátok, honnan való, mégis megnyitotta a szememet. Tudjuk, hogy Isten nem hallgat meg bűnösöket, de ha valaki Isten félő és az ő akaratát cselekszi, azt meghallgatja. Örök idők óta nem hallott olyat senki, hogy valaki megnyitotta volna egy vakon született ember szemét. Ha ő nem volna Istentől való, semmit sem tudott volna tenni. Erre így feleltek neki. Te mindenestől bűnben születtél, és te tanítasz minket? És kiközösítették. Meghallotta Jézus, hogy kiközösítették, és amikor találkozott vele, megkérdezte tőle. Hiszel te az ember fiában? Ő így válaszolt. Ki az Uram, hogy higgyek benne? Jézus így felelt neki. Látod őt, és ő az, aki veled beszél. Erre az így szólt. Hiszek, Uram. És leborulva imádta őt. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, most a kijelölt ige szakasz nem a történet elején kezdődött, hanem mondjuk azt, hogy a történetnek az utolsó harmada. Röviden nézzük, hogy miről is van itt szó. A vakon született ember meggyógyítása szombaton. Ezt a címet találjuk ott dőlt betűvel, hogyha kikeressük János evangéliumának a 9. fejezetét. Jézus és a tanítványai találkoznak ezzel a vakon született emberrel, aki nyilván koldulásból tengette az életét, és a tanítványok megkérdezik, hogy miért van ez? Hogy lehet az, hogy ilyen nyomorult módon éli le a teljes életét születésétől kezdve végig? Ő vétkezett? Vagy a szülei bűnei miatt kell ezt a büntetést hordoznia? A korabeli teológiai felfogás az volt, hogy az emberrel nem véletlenül történnek a dolgok, hogyha valakivel valami rossz dolog történik, baleset, vagy betegség, vagy bármi, nyilván rászolgált a büntetésre. Ez volt az akkori zsidó teológiának a felfogása, hogy nyilván rász. Persze nem minden zsidó hívő értett ebben egyet, de volt egy ilyen erőteljes teológiai irányzat. És ez nyilván a tanítványokban is ott volt, hogy miért lehetséges ez, hogy ez az ember egész életében így szenved. Hát az Isten szeret, az Isten igazságos, hát biztosan van valami oka, biztosan rászolgált erre a büntetésre. Miért vannak rossz dolgok a világban? Bár a Biblia ad választ erre a kérdésre, de azért mégis ott van bennünk az, hogy jó, de mégis miért? A Biblia válasza az, hogy a bűn által romlott meg a világ, és a bűn által megromlott világban nem is lehet másképp, mint hogy történnek rossz dolgok. Van betegség, vannak balesetek, vannak rossz dolgok. No, de hát az embert ez sokszor nem elégíti ki, mert hát nem egyformán van a szenvedés. Miért van az, hogy az egyik embernek jobban megy, a másik embernek rosszabbul? Ki vétkezett ez, vagy a szülei? És Jézus nem kezdi el magyarázni a helyes teológiát, hogy most mi van a dolgok mögött. Nem kezdi el mondani, hogy mi okból, hanem inkább azt mondja, hogy mi célból. Mindig van valami célja a dolgoknak. És azt mondja Jézus, hogy azért történt, hogy Isten dicsőségét szolgálja ez. Azért történt, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei. Aztán beszél magáról, hogy ő mint messiás. Egyébként az emberfia kifejezés is ezt jelentette a zsidók számára, hogy a megígért messiás. Beszélt arról, hogy azért jött, hogy a világ világossága legyen. Azt mondja, amíg a világban vagyok, a világ világossága vagyok. És ezek után oda megy az emberhez, földre köpve sarat csinál, a szemére keni, és azt mondja, eredj el, mosakodj meg a Siloám tavába. Ez a vakon született elmegy, lemossa a sarat a szeméről, és teljesen meggyógyul a vakságból. Természetesen az emberek nagy csodálkozásba esnek. Hogyan történhet ez? Hát ilyen nem volt, amióta a világ a világ. Megmondom őszintén, kedves testvérek, most nem néztem utána, hogy hol tart most az orvostudomány, hogy elértünk-e már oda, hogy egy vakon született embert az orvostudomány segítségével meggyógyítottak. Esetleg az interneten utána lehet ennek nézni, hogy hol tart most ez a dolog. De az biztos, hogy Jézus idejében ilyesmi nem történt. Akkor, ha valaki vakon született, akkor úgy is maradt. Az biztos, hogy ha valaki akkor meggyógyult a vakságából, akkor az egyértelmű volt, hogy itt valami csoda történt. Hogyan történhetett ez? Mi történt itt? Az emberek csodálkoznak, kérdeznek, és a vaknak van lehetősége bizonyságot tenni, illetve a már meggyógyult vaknak van lehetősége bizonyságot tenni. Hát magam sem tudom megmagyarázni, hogy mi történt, hogy történt. Az az ember, akit Jézusnak hívnak, sarat csinált, a szememre kente, elküldött megmosakodni a Siloám tavába, és azóta látok. Ez annyira felkeltette mindenki érdeklődését, hogy ennek valahogy utána kell járni. Gondoljunk arra, hogy nagy messiás várásban voltak a zsidók akkor is, azóta is. Akkor különösen felerősödött a messiás várás, és különösen is izgatta az embereket, hogy elképzelhető, hogy ez a Názáretből jött próféta, az Ács fia Jézus legyen a messiás. Hát ennek valahogy utána kéne járni. Farizeusok elé vitték, ő előttük is elmondja, hogy Jézus tette. Igen ám, de van egy probléma. Szombat volt. Szombaton történt a gyógyítás. Lehet, ha másnapon történik, akkor nem ver fel olyan nagy port, de szombaton történt. Miről van itt szó? Az akkori vallási vezetőknek volt egy elképzelése az Istenről, volt egy istenképük, hogy milyen az Isten, és hogy mit tehet, és mit nem, és hogy mik az Isten törvényei, és hogy azt hogy kell értelmezni, mert valóban van Istennek ilyen törvénye, hogy a szombat a nyugalom napja, maga a szó, hogy szabbát, amiből a szombat szavunk van, azt jelenti, hogy nyugalom, nyugalom napja, hogy a héten van egy nap, amikor nem szabad dolgozni, amikor pihenni kell, és az Istent kell dicsőíteni, és Isten tiszteletet kell tartani, és imádkozni kell, és Isten igéjét kell tanulmányozni, és hogy az ember egyszerűen adjon lehetőséget testének, lelkének a pihenésére, hogy egészséges maradhasson, tovább maradhasson egészséges. Na, ilyen törvénye tényleg van az Istennek, de amit a zsidók csináltak belőle, azt a szőrszál hasogató magyarázatot, hogy akkor most mit szabad és mit nem, és hány métert szabad menni aznap, és ennyi méteren túl már nem, és hogy a gyógyítás is munka, és akkor a gyógyítással Jézus megtört a szombatot, és akkor az Isten törvényét megszegte. Azt ugye soha nem mondta Isten, azt nem találjuk az Ószövetségben, hogy ne gyógyíts szombatnapon. Ezt már ők mondták, hogy ha valaki imádkozik a másikért, és az meggyógyul, az már munkának számít. Ez már az ő kiegészítésük volt, úgymond. De hát megvoltak ezek a szabályaik, ezek az elképzeléseik, hogy az Isten mit tehet és mit nem, és hogy ezeket a szabályokat Isten átlépheti-e vagy nem. Hát nyilván nem lépheti át, mert Isten sem lépheti át azokat a szabályokat, amivel ők magyarázták a mózesi törvényeket, és amivel részletezték, hogy akkor hogy is kell egy-egy törvényt betartani, milyen alszabályok vannak, és akkor, hogy most az Isten másképp cselekedne, ahogy ő szerintük cselekedni kell, hát ez valahogy nem fér bele. kétségbe vonták azt is, hogy ez az ember vak volt. Hát nyilvánvaló, hogy most lát, de hát az nem lehetséges, hogy Jézus a messiás ő szerintük, nem lehetséges, hogy isteni erők működtek, hát akkor biztos nem is született vaknak. Hívják a szülőket, megkérdezik, hogy ez a ti fiatok, és tényleg vakon született, és akkor most hogy lehetséges, hogy most mégis lát? És akkor a szülők is meg vannak ijedve, nem akarják, hogy kiközösítsék őket a zsinagógából. Azért ez nagy dolog volt a kiközösítés, mert azt is jelentette, hogy onnantól azt az embert nem védte semmi. Ha valaki ártott neki, meglopta, megverte, megölte, akkor az büntetés nélkül megtehette. Tehát a kiközösítés az azért súlyos dolog volt abban az időben is, és a történelem más időpontjaiban is. Ugye a szülők is félnek attól, hogy nehogy kiközösítsék őket. Ó, hát annyit tudunk, hogy vaknak született, és hogy ez a mi fiunk, de hát a többit mondja elő, elvégre már nagykorú, tud magáért felelni, és akkor újra kérdezik a vakon születettet, és innentől van kijelölve az ige, amikor újra kérdezik, hogy akkor vakon születtél, akkor hogy lehetséges, hogy most mégis látsz, és akkor innen kezdődik az az ige, amit felolvastam. Nem lehetséges ő szerintük, hogy az Isten más legyen, mint ahogy ők elképzelik, hogy az Isten jobban szeressen, vagy az Isten felülírja a saját törvényét, a saját szabályát a szeretetért. Kedves testvérek, nem így vagyunk sokszor mi is. Ez az első része a kijelölt textusnak, amin úgy elgondolkoztam, hogy nem lehetséges. Ezt az Isten nem tehette. Hogy ez a hozzáállása a zsidó vallási vezetőknek. Hogy nem így vagyunk sokszor mi is, hogy van egy elképzelésünk arról, hogy az Istennek milyennek kell lennie, az Istennek mit kell csinálnia, az Isten mit engedhet meg és mit nem, és hogyha nem úgy történik, ahogy mi gondoljuk, akkor meginog a hitünk. Sőt, sokan teljes hitetlenségbe esnek, és még odáig is eljutnak, hogy nincs Isten. Erősödik az ateizmus. Most a szabad világban, amikor már nincs rákényszerítve senkire, hogy ateista legyen, úgyhogy volt az a bizonyos 40 esztendő, amikor ez úgy egy kicsit rá volt kényszerítve az emberre, hogy muszáj vallástalannak lenni, muszáj hitetlennek lenni, muszáj az Isten létezését tagadni, hogyha valaki érvényesülni akar, vagy karriert akar, vagy el akar érni bizonyos dolgokat. Na ez most már nincsen, egy szabad világban élünk, mégis erősödik az ateizmus. Hogy lehetséges ez? Van egy elképzelésünk arról, hogy ha Isten van, hogyha Isten mindenható, hogyha Isten szerető, akkor mi történhet, és mit nem, és mi nem. És ha olyan dolgok történnek, ami a mi elképzelésünkben, a mi Isten képünkbe nem fér bele, akkor már is jön a megingás. És már is jönnek ezek a hangok, hogy egy szerető Isten nem engedheti meg a járványt. Egy szerető Isten nem engedheti meg a háborút, és hogy gyerekek szenvedjenek. Egy szerető Isten nem engedheti meg a szárazságot. Hát akkor nyilván az Isten vagy nincs, vagy nem szeret. Arra már általában nem veszik a fáradtságot ezek a megingott hitű emberek, hogy no, vegyük már elő a Bibliát, és keressük már benne a válaszokat. Talán van válasz, talán nem kell, hogy a hitünket elveszítsük, mert az Isten igéje megmagyarázza a dolgokat, az Isten igéje megerősíti a hitünket, de általában idáig már nem jutunk el. Farizeusok azt mondják, hát ez az egész nem lehet Istentől. Hát, hogy gyógyultál meg, lehet, hogy nem is születtél vaknak, de ha meg is gyógyultál, ez nagyon gyanús, ez nem lehet Istentől. És akkor mit mond a vakember, hogy bűnösen nem tudom, egyet tudok, bár vak voltam, most látok. Tulajdonképpen a vakember azt mondja, hogy hát én nem tudom megmagyarázni. Én nem tudom, hogy mi van a dolgok mögött. Én ezzel a Jézussal most találkoztam életemben először. Hát honnan tudjam én, hogy ő a messiás, vagy nem? Hogy most akkor ő Istentől van-e, vagy nem? Én nem tudok ezekre a nehéz kérdésekre választ adni, de egyet tudok, meggyógyultam. Vak voltam, én most látok. Kedves testvérek, jönnek a nehéz kérdések ma is, nekünk is. Nekünk szegezik a kérdést az emberek, nem csak nekünk lelkészeknek, hanem nekünk hívő embereknek. Biztos mindannyian megkaptuk már ezeket a nekünk szegezett kérdéseket, hogy ha Isten van és ő szeret, akkor miért van járvány? Hogy engedheti meg Isten a háborút, a szárazságot, a drágosságot? És mint az előbb mondtam, megvannak ezekre a nehéz kérdésekre a Biblia válaszai, de nehéz mégis úgy átlátni. Nekünk hívő embereknek is azért úgy nehéz. Hogy... És nagyon sok titok is van. Úgymond Isten nem köt mindent az orrunkra. Vannak titkok, amit itt a földi életünkben még nem érthetünk, nem láthatunk át. De nyugodtan mondhatjuk a nekünk szegezett kérdésekre, hogy a vak is mondta, a vakon született, meggyógyult ember is mondta, hogy nem tudom. Nem tudom. Egyet tudok. És amint a vak mondta, bár vak voltam, most látok, mert Jézus meggyógyított, így mi is mondhatjuk. Jut eszembe, hogy amikor Amerikában voltunk a múltkor, akkor elvittek bennünket Dallasba, a Teremtés Múzeumba, és ugye Amerikában sok keresztény szó szerint veszi a hatnapos teremtés történetet. Ugye vannak keresztények, akik azt mondják, hogy hát ez egy jelképes történet, ami le van írva Mózes első könyvének az első fejezetében, hogy ezt jelképesen kell érteni, és a hangsúly azon van, hogy bár nem egészen értjük még hogyan, a tudomány még azért nem fejtette meg, hogy pontosan hogyan és mint, de a lényeg az, hogy Isten teremtette a világot. Vannak olyan keresztények, akik azt mondják, hogy bátra lehet szó szerint venni, hogy tényleg 6-24 órás nap alatt teremtette Isten a világot, mert hogyha Isten és mindenható, akkor ő megteheti, mert ha mindenható, akkor mindent megtehet, ez nyilvánvaló. Ez a Teremtés Múzeum egy nagyon szép múzeum egyébként, nagyon nagy élmény volt benne lenni. Nekem különösen tetszett a Noé bárkája belülről, na nem az egész bárka, csak egy kis részletét úgy berendezték, hogy milyen lehetett belülről a Noé bárkája. Sok érdekes dolog volt, sok szép dolog volt, és az egyik fiatalunk utána odajött és kérdezte, hogy most akkor ezek a dentoni testvérek, ők tényleg szó szerint hiszik ezt a hatnapos teremtés történetet, mert hogy ő egyetemi bibliakör, meg stb. Hát ők arra jutottak, hogy Isten az evolúció által teremtette a világot. Persze, hogy Isten teremtette, egyértelmű, hogy Isten teremtette, de hát ő ezt megtehette az evolúció által, és stb. Hogy akkor most a hit és tudomány, akkor most ellentétben van, vagy nincs ellentétben, vagy hogy vannak ezek a dolgok. Mit mondhattam? Nem tudom. Én ezt nem tudom. Nem is vagyok tudós. Nem vagyok én a tudományokban annyira mélyen benne, hogy én most el tudjam magyarázni. Annyit mondtam ennek a fiatalnak, hogy azért mindig a tudomány fejlődik, és a tudomány változik. Az Isten igéje nem változik. Tegnap, ma, mindörökké ugyanaz. És van egy nagyon jó példa, amit ennek a fiatalnak is elmondtam, hogy annak idején, amikor kezdődött a felvilágosodás korszaka, és elkezdték a Bibliát kritizálni, akkor például ebbe a mondatba is, hogy belekötöttek, hogy az ember teremtésénél, hogy megteremtette Isten az embert a földporából, formálta, és aztán az élet leheletét lehelte bele. Na, az akkor az 1700-as, 1800-as években ez nevetségtárgya volt azok számára, akik nem hittek, és akik a Bibliát cáfolni akarták, hogy persze a földporából összegyúrta az Isten, és akkor így lett ember, hogy milyen, micsoda mese ez, micsoda nevetséges dolog ez, és azt a tudomány igazolta. A tudomány fejlődött, és igazolta ezt a mondatot. Most már a mi korunkban, aki kémiát tanul, már pedig mindenki tanul annyi kémiát, hogy ezt tudja, mindenki tudja, hogy a testünk ugyanazokból az atomokból áll, mint a föld pora. A testünk ugyanabból van, ugyanabból a szénatomokból, vasatomokból, és még sorolhatnám milyen atomokból, amiből a föld pora is van. Úgyhogy ha Isten a földporából alkotta az embert, akkor ezt a tudomány igazolta. Az Isten ugyanazokból, az atomokból alkotta az emberi testet, mint bármi mást a világon, mint akár a földporát. Persze a maga leheletét lehelte az emberbe. És így lett az ember Isten képe és hasonlatossága, és gondolkodni és alkotni képes élő lény. De minden esetre ennek a fiatalnak azt mondtam ezután a példa után, hogy a tudomány hogy fogja később igazolni, hogy a hit nincs szemben a valósággal, a realitással, én azt nem tudom, de valamikor egyszer eljut majd a tudomány oda, hogy érteni fogjuk. Érteni fogjuk, hogy igaz az, ami a Bibliában benne van, hogy Isten teremtette a világot, és hogy az ő szavával alkotta, és hogy hogy történt ez az egész, és a tudomány nem cáfolni fogja a végén, hanem alátámasztani fogja, ebben egészen biztos vagyok. De hogy most Isten evolúció által, vagy evolúció nélkül, azt én honnan tudnám? Nem vagyok én annyira benne a tudományokban és ebben az egésznek a tudásában. Azt gondolom, hogy ha vannak olyan nagy tudósok, esetleg Nobel-díjas tudósok, biológusok, kémikusok, fizikusok, akik mellette elkötelezett hívő keresztények is, akkor talán az ő feladatuk, hogy fejtegessék ezeket a dolgokat. De én erre csak azt tudom mondani, hogy nem tudom. Egyet tudok, hogy az Isten létezik, hogy az Isten van. Egyet tudok, hogy ő teremtette a világot, hogy ő van a dolgok mögött, hogy pontosan hogyan történt ez a teremtés. Hát az nagyon röviden van leírva a Bibliában. Az egy hitvallás, ami a Bibliában van, nincs fejtegetve, nincs részletezve. Nem tudom. Egyet tudok, hogy igen, ő van, ő mindenható Isten, ő szerető Isten. És amint a vak is mondta, nem tudom, egyet tudok, bár vak voltam, most látok, mert Jézus meggyógyított. Kedves testvérek, így mi is mondhatjuk, hogy nem tudom ezt sem, nem tudom azt sem, miért van ennyi szenvedés, háború. Úgy kimerítően nem tudunk erre válaszolni. Nem tudom, egyet tudok, hitetlen voltam, de Jézus hitet adott. Reménytelenségben voltam, de Jézus reménnyel töltött be. Egyet tudok, bűnökben voltam, de Jézus megbocsátott és megtisztított. Egyet tudok, mélységekben voltam, de Jézus felemelt. Egyet tudok, lelkileg össze voltam törve, de Jézus meggyógyított. Miért? Mert azt mondtam, amit a vakon született, és hiszek, Uram. És talán kiegészíthetjük azzal, hogy segíts hitetlenségemen, mint hogy van egy másik történet is az evangéliumban, amikor a kétségbe esett apa mondja Jézusnak, hogy hiszek, Uram, segíts hitetlenségemen. Szeretnék hinni, de annyira kevés a hitem, de te tudsz rajtam segíteni, hogy a hitetlenségből hit legyen, a gyenge hitből erős hit legyen. Jönnek a nehéz kérdések. Miért? Hogyan? Mi lesz? Mi vár ránk? Hova jut ez a világ? Merre tovább? Mire számíthatunk? Nem tudom. Egyet tudok, van Istenünk. Van szerető Istenünk, aki ott van mellettünk, fölöttünk, bennünk, akire számíthatunk, aki a kezében tart akkor is, hogyha esetleg éppen nem érezzük, de akkor is a kezében tart. Nem tudom, egyet tudok, van megváltás. Jézus meghalt értünk és feltámadott. Megbocsátotta a bűneinket, megtisztította a lelkünket. Sok mindent nem tudok, de egyet tudok, hogy van bűnbocsánat, van örök élet, van mennyország, van újra találkozás, van színről színre látás. És mivel ezt biztosan tudhatjuk, ezt tudjuk, hogy ez van, ezért azt is tudhatjuk, hogy van értelme mégis ennek a földi életnek. Még hogyha úgy szétesnek a dolgok, meg szétfolynak a dolgok, akkor is van értelme. Van értelme itt küzdeni, van értelme bízni, hinni Istenben, Jézusban, van értelme reménykedni, van értelme az Istent szolgálni, és tulajdonképpen csak annak van értelme, mert az az, ami megmarad az örök életre, amit Istenért teszünk, amit az ő országáért teszünk. Van értelme bizonyságot tenni, van értelme eljönni a templomba, van értelme könyörögnünk azért, hogy a hitünk erősödjön, És van értelme annak, hogy másokért is imádkozzunk, hogy mások is a kétségbeesés miatt ne az ateizmushoz közeledjenek, hanem közeledjenek inkább Jézushoz, aki tud rajtuk segíteni. Ámen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, sok mindenre nem tudjuk a választ, sok minden olyan nehéz. Sok mindenre csak azt mondhatjuk, hogy nem tudom. De segíts nekünk abban, hogy tudjuk folytatni a hitvallást, a bizonyságtételt, hogy de egyet tudok. Hogy te megváltottál, hogy te szeretsz, hogy te megtartasz. Uram, így erősítsd meg a hitet bennünk, erősítsd meg a reménységet, erősítsd meg a szeretetet. Add meg az örömöt sok nehéz helyzetben is, add meg az örömöt, mert van okunk az örömre, hogyha a te országodra gondolunk, ahol az örök öröm, az örök boldogság vár. És adj nekünk bölcsességet is, hogy amikor jönnek a nehéz kérdések, akkor bölcsességgel tudjuk mondani, hogy amit nem tudunk, nem tudunk. De mi az, amit tudunk, és mi az, ami biztos. Ezt a bölcsességet, ezt a tudást add meg nekünk, hogy embereket a benned való hitre segíthessünk. Amen.